Kapott Ifjúság Segítő Magazin következik. Valóságról beszélgetünk, meg ami annak látszik. Beszélgető társam pedig Kazinczy Bálint lesz. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szervusz András, jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Tulajdonképpen hárman terveztük a mai beszélgetést, Korcsmáros Zsófi lett volna a harmadik beszélgetőtársunk, de őt most kihullott ebben a mostani törzsben beteg, és mindenképpen ezúton is jobbulást kívánunk neki. A mai témánk pedig a valóság, vagy a valóságnak, ami annak látszik. Ez egy nehéz téma, és hozzá múltkor találtuk ki.
Igen, és ha jól emlékszem, Zsófi ötlete volt, úgyhogy ezért is sajnálom, hogy most nem lehet itt, de talán hallgat minket.
De te belementél.
Így van, így van.
Miért?
Így van. Ezt egy jó ötletnek tartottam.
Miért? Hogy jó az ötlet?
Hát, hogy felvetni például, mi ez a valóság fogalom, kinek mi a valóság fogalma. Ez egy, úgy gondolom, ez egy tág téma tud lenni, és sok gondolatot lehet
tág téma, de ezt kapcsolni. Minden olyan fontos, hogy mi a pontos valóság?
Hát szerintem igen.
Miért fontos?
Fontos.
Miért fontos, hogy te a valósággal találkozál? Vannak olyan filozófiák, most nem azért mondom, akik tényfélzeten ebben nem is nagyon merül bele, azt mondja, amit az ember képzeletével bejár, az mind az ember, és az lehet valóság, meg annak égi más, az mind bennünket jellemez. Miért fontos a valóságot hangsúlyozni?
Én talán nem is innen közelíteném meg, hanem mondanám, hogy fontos, hogy a valóságot érzékeljük, hogy az ember detektálja, vagy képes legyen elkülöníteni, hogy mi az, ami valós, vagy mi az, ami valóság, és mi az, ami mondjuk a képzelet, vagy ami már inkább a gondolatainkról szól.
De miért kell detektálni ilyen szempontból, mert árt nekünk, hogyha nem a valósággal találkozunk? Hogy kérdezem, miért?
Hát...
Milyen szépek az illúziók például? Azért kérdezem, miért kell nekünk a valóságot detektálnunk, miért kell nekünk azonosítanunk, miért jó egy embernek a valóság? Bocsánat, hogy ezzel kezdem, mert ilyen szempontból azok, mert szóval lehetne kezdeni a fogalmazással, mi a fogalom ebben az értelemben, de egyáltalán miért van szükség az embernek a valóságra? Hű, de neked miért van szükséged a valóságra Kazinczy Bálintként?
Hát...
Bármi lehetsz, amit elképzelhetsz magadról, nem?
De talán az, hogy... Mégis élünk egy, mondjuk azt, hogy élünk egy anyagi, fizikai világban, és ehhez tudnunk kell kapcsolódni. És hogyha ez a fizikai világ, ami körbevesz minket, ha ettől nagyon eltávolodunk, akkor nem tudunk ahhoz kapcsolódni igazán, amiben élünk. Ez most tudom, hogy ez most eléggé nyilván vitatható, amit mondok, de most először erre asszociáltam, mert az is igaz, hogy végülis nem mindig van szükségünk a valóságra, ha mondjuk nem tudom, ha mondjuk egy filmet nézünk, vagy olvasunk egy disztópiát például, vagy nézhetünk is disztópiát, mondjuk, ha mondjuk a Black Mirror című sorozatra gondolok, mondjuk olvasmányélmények közül mondjuk gondoltunk az Állatfarmra, ez is egy disztópia, hogy ilyenkor meg pont az a fontos talán, hogy éppen mondjuk az Állatfarm esetében, hogy nem a valóság az, ami a szövegben leíródott, de valahol mégis kapcsolódik a valósághoz, és éppen ezért tud nagyon hát elementális erővel hatni egy könyv, mondjuk egy ilyen könyv. Szóval...
Milyen szempontból hat ránk egy könyv, hogy mit csinálunk másként a jövőben? Tehát a cselekvésre hat? A gondolkodásra hat? A asszociációnkra hat? Tehát arra, hogy tulajdonképpen másként gondolkodjunk a jövőben? Azt kérdezem.
Igen, én azt gondolom, hogy egy könyv egyfelől elengedhetetlenül hat a gondolatainkra, a gondolataink pedig kihatnak a cselekvéseinkre. Tehát ez egy olyan láncolat, ami valahol szerintem feloldhatatlan. Tehát ezek mind hatással vannak egymásra, kisebb vagy nagyobb mértékben.
És a cselekvés az már a valóság szempontjából döntő.
Hát...
Mert ugye keresünk, hogy miért van szükség a valóságra, ahol jelentkezik a valóság igénye az ember életében. Tehát ugye lehet, hogy a társakkal való viszonyban így is lehetne keresni, vagy abban, hogy elkezdünk valamit csinálni, vagy akarunk valamit csinálni, vagy akarnak velünk valamit csinálni, amit nem biztos, hogy akarunk. Tehát...
Szerintem igen, szóval szerintem azért fontos, mert a cselekvéseink azok hatással vannak a körülöttünk lévő világra. A cselekvéseink által formálhatjuk a valóságot talán, vagy
meg az életünk, ezt most így egyszerűsítjük a dolgot, tehát a cselekvéseink révén élünk, tehát a cselekvések önmagában az létezésünk egy nagyon fontos formája, vagy megjelenési formája, és ugye akkor jó, hogyha tulajdonképpen ha járdára föllépünk, valóban legyen ott egy járda, ugye, ilyen szempontból. Igen. És van egy csomó is botlás, éppen tegnap láttam valakit, aki majdnem óra esett, mert azt hitte, hogy föllépett a járdára, azt még nem volt ott a járda. Tehát nagyon fontos, hogy a járda helyén legyen, ugye?
Igen, így van, így van.
Tehát azért keresem, hogy igazából hol van szükség a valóságra, milyen helyzetekben van szükség egyáltalán. Azért is keresem, mert ebben az értelemben ugye a valóság és annak égémása jelen van egyszer időben. Olyan világban élünk, hogy tulajdonképpen szinte alig lehet szétválasztani a valóságot, meg annak a különböző változatait, ugye féli részvalóságot, illúziókat, meséket és egyéb manipulációs folyamatokat, ugye.
Igen, ugye itt most a valóság kapcsán ugye beszélhetünk akár a dezinformációról, vagy ugye a fake newsról, féltájékoztatásról is.
Ezek is beletartozhatnak a másik oldalba. És azért keresem most, hogy a nem valóságos elemek helyett a valóságot keresem, hogy az hol tart bennünket egyenesen, vagy hol tart bennünket rendben. Ugye azt mondod, hogy a valóság az, ami körülvesz bennünket, ami bennünket jellemez, most próbálom fogalmazni, ugye, amelyikhez közünk van, amelyik mindenféle szempontból cselekvéshez kötött, helyzetünkhöz meghatározza, és egy csomó olyan dolgot jelent, ami tulajdonképpen következményét illetően visszahat ránk, meg a környezetünkre, nem?
Igen, de... és igen. Tehát ez...
Most próbáltam azért definálni, de most látom, megzavartalak a fogalmazással. Ha?
Igen.
De nem is biztos,
igen,
hogy jól
bocsánat,
mondom.
Azt szerettem valamit hozzátenni, amit itt felsorolt, hogy mi a valóság. Szerintem egy fontos eleme kell, hogy legyen a valóságnak, hogy valahogy megfogható legyen, vagy megragadható legyen. Igen. Tehát még én ezt is egy plusz elemként itt említeném.
Megfogható, megragadható, így van, így van. Az például így van, de egyébként a sok dolog, amikor szimulálja a valóságot, ugye a kedvencem a művirág, amire láttam múltkor egy olyan változatot, hogy a művirágnak volt egy kis tégely a virág szirma alatt, amiben kölni volt, oda kellett önteni, hogy a művirág illatos legyen. Szóval próbál hasonlítani a valósághoz ez a mégémása, de nem az.
Igen, és nem tudom, most ez nagyon lehet, hogy közhelyes lesz, de szóval mindegyikre találunk példát, hogyha nem teljesen a valóságban élünk, mondjuk vegyük ezt az Állatfarm című könyvet, ami egy disztópia, és egy elképzelt világot ábrázol, ahol az állatok átveszik az uralmat egy farmon. Ez egy nagyon, én azt gondolom, hogy jelentős mű, mert az ember gondolatait nagyon megmozgatja arról, hogy milyen a társadalomnak hogyan kellene működnie, az emberek egymáshoz való viszonya, szóval sok tanulságot leszűrhet ebből az ember, és ilyen módon ugye ez is egy elképzelt világ, tehát nem a valóság, amit az a könyv ábrázol, illetve részben, mondjuk azt, hogy részben nem a valóság. De mondjuk
ha... Szerintem meg teljesen a valóság lehet az állat, pontosan azért ez az egész utópiával üzen tulajdonképpen nekünk, hogy tulajdonképpen hogyan gondolkodik ő a valóságról, és leginkább elmegy jó messzére, absztraktá válik, és ebben az absztrakcióban próbálja megkeresni azt, hogy tulajdonképpen mi a véleménye arról, ahogy most élünk. Nem?
Igen, igen, és ezért mondtam, hogy részben nem valóság, mert ugye ez az állatfarm, ez egy elképzelt helyzet végül igen. is, és pont azért, és nem is tudom, nagyon nehéz valahogy ezt megragadni, hogy azért tud ennyire hatni, mert közben meg mégis nagyon kapcsolódik a valósághoz, vagy kapcsolódik ahhoz a világhoz, ami minket nagyon érint. De ha azt nézem, a valóságtól való eltávolodás az nem csak ilyen pozitív kihatású lehet, hogy az ember elkezd gondolkodni, vagy a társadalomról mondjuk összetettebb módon, hanem lehet kifejezetten előnytelen helyzetet teremtő is, amikor mondjuk a dezinformációról beszélünk.
Igen, csak ugye
megtévesztés.
De már kavarod is az egészet, és nagyon helyesen, mert ugye ez a valós, a mi életünkben így jelenik meg, hogy különböző zavarokkal együtt jelenik meg, de mondtad ezt az állatfarm, ugye, hogy hívták?
Igen, igen.
Című történet.
Orwell állatfarm
című. Mert ugye ez azért nagyon érdekes, mert hogy azt mondod, hogy tulajdonképpen ezzel egy nyíltan elvállalt abstrakcióban próbál üzenni a mai valóságunknak, ugye? És azt jelenti, hogy megpróbálja ez a könyv egészen egyértelműen szétválasztja a valóságot, azt mondja, hogy ez nem a valóság, ez kérem szépen a mese, de a mesében olyan tanulságot szeretnék leírni, amit lehet alkalmazni a saját életünkbe, magyarul a valóságunkba, ugye erről beszélsz.
Így van.
És ez egy nagyon szétválasztott dolog, és mindenki pontosan tudja, aki ezt olvassa, hogy ez most nem arról szól, hogy ugye a malacka átveszi az uralmat, vagy amit tudom én, a kiskutyánk, hanem tulajdonképpen szimbolizálják a viselkedésben azt, amit egyébként elvárhatnánk egymástól, ha jobban figyelnénk egymásra, és így tovább, a valóságunkban, ugye? Ez erről szól.
Így van.
Az a baj, hogy sok esetben összekeveredik a valóság, meg annak az égi mása, zavarokról beszélünk, de ahhoz kellene tudnunk a valóságunk határát, ugye? Nem kéne tudni?
Hát igen, igen, és ez...
Szét tudod választani, hogy mi a valóság, és mi annak a látszata? Tehát a mindennapokban? Működik ez nálad?
Hát sokszor nem. Sokszor nem működik. Nálam az a helyzet.
Mondj olyat, mikor működik, amikor tuti működik.
Amikor valóságnak érzékelek valamit, és az is. Például mondjuk...
Ne komplimáljuk a legegyszerűbb.
A legegyszerűbb. Mondjuk bemegyek egy pékségbe, odaadok 200 forintot, és átnyújtanak egy, nem tudom, 3 darab croissant.
Igen.
Ez, most hirtelen ez jutott eszembe, hogy ez valóság kap... Pénzt adtam, kaptam valamit, megtörtént a dolog, előre tudtam, hogy mire számítok, fizikailag megfogható dolog történt, minden beszámítható
rendben.
Volt.
Minden rendben volt.
És az történt, ahogy azt számítottam, és megfogható eredménye is van, úgymond.
And
Kapos Ifjúság Segítő magazinban Karczynszky Bálinttal arról kezdtünk el beszélni, hogy milyen a valóság, vagy annak a, vagy mi az, ami annak látszik. Tulajdonképpen és a valóságnál leginkább a funkciókat kerestük, hogy miért van szükség egyáltalán az életünkben valóságra. Rengeteg valóságból kiszakító lehetőség van, álmodni is lehet, az illúziók nagyon gyönyörűek. Tulajdonképpen néha persze, hogyha az ember talpra esik, vagy akár milyen más módon esik a földre, akkor lehet, hogy rosszul érzi magát, de önmagában jó repülni, jó álmodni egy kicsit ilyen módon. És a valóságban kerestük azt, hogy a valóság sokszor cselekvésről szól, valóban következményei vannak, a valóságban sokfajta olyan dolog van, ami vissza az az életünkre, vagy a környezetünkre, ugye, alapvetően. És ugye mielőtt még elkezdenénk arról beszélnénk, hogy szét tudjuk-e választani a valóságot, ugye? Egyáltalán honnan, mi kell a valósághoz? Gondolom érzékszervek, nem?
Én is azt gondolom, de szerintem az nem elég.
Tessék?
Én azt gondolom, igen, de az nem elég. Nem elég.
De van, amikor az is az sincs meg, tehát szem kell, fül kell, tapintás kell, érzékszervek kellenek, olvasnunk kell a világot, ugye?
Igen.
Ki tudod olvasni a valóságról, a világból, hogy mi a valóság?
Hát nem mindig. Most mondanék egy példát erre.
Mondja.
És ugye itt hoztál idézeteket, és ez
definíciókat.
Yeah. Ez kapcsolódik szerintem picit ahhoz, amit most mondunk, és majd erre is reflektálnék, hogy Kant viszont csak azt tapasztalta a valóságnak, amelyet a tapasztalat ad nekünk, uh-huh. mivel szerinte a valóság megtapasztalása csak az érzékek révén lehetséges. Uh-huh. És ugye ezt, hogy látás, hallás, tapintás, szaglás, és rögtön az jutott erről eszembe, hogy most ugye volt a fél évben egy pszicholingvisztika nevű tárgyam, és azt hiszem, a tanárnő hozott épp egy olyan példát, hogy lehet az a helyzet, hogy mondjuk a tanár áll a táblánál, és magyarázza a diákoknak, és azt látja, hogy az első padban ülő diákok ránéznek, és figyelik, amit mond. És mondhatjuk azt, hogy akkor ez alapján, a definíció alapján is, meg az alapján is, amit mondtál, hogy hát az érzékeink révén azt tapasztalja a tanár, vagy képzeljük magunkat mi a tanár helyzetében, hogy figyel a diák, rám néz, én magyarázok, és ő néz rám, tehát figyel. Akkor ez a valóság. Az érzékek révén, a definíció alapján is az a tapasztalat, amit az érzékek révén tapasztalunk. Én látom, látom magam előtt, hogy mit csinál, hallom, hogy nem beszél, csöndben van, tehát nem hallom. Tehát ez alapján azt mondom, hogy ez a valóság, de azt nem gondoljuk mögé ilyenkor, hogy bizony, ha a diák mondjuk a magyarázatot úgy tűnik, hogy figyeli, az ő úgynevezett mentális reprezentációja, tehát az, hogy a fejében mi van, hogy éppen a Hawaii szigeteken van éppen fejben, vagy...
Hogy csetel a barátnőjével.
Igen. Azt nem tudjuk. Tehát lehet, hogy miközben néz előre, és nézi a tanárt, közben egy egész más film pörög a fejében. Tehát akkor itt most abba a problémába ütköztünk, hogy itt vannak az érzékek, érzékel egy valóságnak valamit a tanár, az alapján, amilyen következtetéseket levont valaki a diáknak a viselkedéséből, vagy jelenlétéből, de valójában nem tudjuk, hogy mi van az ő fejében.
Erre azt mondanám, hogy jobban kéne érzékelni. Tehát egy kicsit jobban odafigyelünk, és látjuk, hogy a testtartásban mi van, van egy merev mozdulat, vagy egy csomó dolog, lehet, hogy igazából csak úgy csinál, mint a figyelne. Ezt is ismerjük. Tehát már a mindennapos életünkben megtapasztaltuk, és ugye ez egy tapasztalat kérdése, hogy akkor ne szakadjunk el ettől a bölcselőtől, hogy a tapasztalat révén megtapasztaltuk, hogy tudunk úgy csinálni, mintha figyelnénk, tudunk úgy csinálni, mintha jelen lennénk, és tulajdonképpen ez ad nekünk egy belső szabadságot, és azt is tudjuk, hogy ha ki nagyon ügyes, hogy ki tudja olvasni, mikor van valóban veled valaki, mikor figyel rád. Te is meg tudod különböztetni, ugye, hogy mikor figyelnek rád, és mikor csinálják úgy, hogy figyelnek rád.
Igen, ez igaz. De az is igaz, ugye van egy tapasztalati bázisunk, mondjuk azt, tapasztalataink összessége, és mindig adódhatnak az életben olyan helyzetek, amikor például most, ha ezt a helyzetet vesszük alapul, amikor valami újszerűt látunk, és nem tudjuk jól behatárolni, hogy most ez a diák tetteti-e, hogy figyel, vagy nem. Szóval lehetnek mindig új megjelenési
formák. Egy konkrétan legyünk, hogy a diák elkezd írni. És azt gondoljuk, hogy gondolhatjuk azt, hogy azért ír, mert leírja, amiről itt az előbb beszéltünk, de lehet, hogy éppen üzen a valakinek, vagy éppen megírja a versét, ami akkor csillant meg a fejébe, ugye? Tehát ebben az életben, hogy hogyan fordítjuk le, amit látunk a valóságban, ez nagyon nem mindegy. Mindegy egészen más cselekvésre késztet téged. Mert ugye, ha azt leírja a jegyzetbe azt, amit te mondtál, tanárként, akkor az arról szól, hogy velem van, az órán van, együttműködünk, és tulajdonképpen a következőt is fogalmazza meg. Ha azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen ilyen szempontból ez a lázadás első biztos jele, akkor fel fogunk háborodni, teszünk egy csomó gesztust, és megzavarjuk azt, amit ő éppen csinál, ugye?
Igen, igen.
Ugye nagyon fontos, hogy a valóság az valóságos is legyen, ugye?
Hát igen.
Tehát már pedagógus szakos vagy, és ugye tanítani készítsz, ugye nagyon jó lenne, hogyha ha a diákot ilyen módon megerősíted abban, hogy jegyzetet készel, azért pozitív, ugye? Ha pedig meg kell zavarni, hogy az üzenet küldésben, vagy valami másban, azt is helyesnek tartod. Tehát nagyon fontos, hogy jól tud olvasni azt a gyereket, a fiatal embert.
Hát, így van.
Valóság. Tehát az a fontos, mennyire vagyunk érdekeltek a valóságban, most a tanár egész biztos, hogy érdekelt a valóságban. Ugye,
ez mond? Biztos.
Ebben az adott a helyzetben.
Igen. Igen.
És ugye sok esetben a valóságot sokszor helyzettel azonosítjuk. Az a valóságos helyzet, ugye, hogy valóban tanítás zajlik. Ott ül a diák, aki szeretne tanulni, ugye ez is egy kérdés, hogy valóban azt akarja, és ott van a tanár, aki tanítani szeretne. Uh-huh. És az egész folyamat egy tanítási folyamat, és ez maga a valóság. Uh-huh. Így van ez?
Hát még ez sem biztos, hogy így van. Hát még ez sem biztos, hogy így van.
Ugye, de azért keressük a valóságot. Igen. A valóság egy összefüggésrendszer is ebben az értelemben, ahogy élünk, és ebben a történetben cselekszünk, ugye? Akkor jó a cselekvésünk, hogyha az valóságos elemekre épül, ha nem élnek vissza vele, ha mi is helyesen cselekszünk, mert jól gondoljuk, hogy az a cselekvés a számunkra, meg a, akivel partner van, de hogy is mondja, őt építi, erősíti, vagy annak a célnak felel meg, amilyen módon beleszálltunk abba a cselekvésbe, nem?
Igen, és úgy is talán megközelíthetjük ezt a kérdést, hogy a képzelet és a valóság között mi a különbség? Mi különbség a között, hogy én mondjuk fejben Hawaii-ra utazom, és a között, hogy mondjuk most itt ülünk a stúdióban? Hogy, uh-huh. ez, hogy innen fogva meg lehetne ragadni ezt a kérdést valahogy, hogy mi a valóság, hogy...
Hát én nem tudom. Ez egy érdekes kérdés, amit mondod. Hát például mennyire zavarja például egy tanítási folyamatot, ha valaki csak ül az órán, és tulajdonképpen mondtad, Hawaii-n van képzeletben. Nem szól bele az órába, a többiek figyelnek, ő is úgy csinál, mint a figyelne. Hol van itt a baj? És ettől ez egy valóságos dolog, hogy nem mindenki koncentrál. Ez még tulajdonképpen normális is, vagy nagyon sok esetben te is ismered, a te iskoládban is gyakran előfordul, talán te is néha megteszed, hogy úgy csinálsz, mintha, és nem zavarod a tanítási folyamatot. Nem akarsz zavarni.
Uh-huh. Ez így van, és tehát nem mindig jelent problémát az, hogyha ha nem a valóságban vagyunk.
Hát más kérdés, hogy problémát jelent-e, mert valószínűleg értek bizonyos kinek. Szempontból igen, mert ugye alapvetően a legfontosabb célt azt az együttműködést, amit tanulási folyamatnak hívunk, ami ugye a kooperációról szól, annak a célja maga a tudás megragadása, most nem azt mondom, hogy tanulás, így is lehetne mondani, az sérül. Az sérül, nem történik ebben az értelemben valódi kommunikáció, nem történik csere. Nem megy át az ismeret a másik oldalra, mert ott van Hawaii. Hawaii-ban van az ismert a másik ember, és ugye úgy csinál, mint ha befogadná, de nincs ott.
De ilyen módon akkor mondhatjuk, hogy ahhoz, hogy a közös valóság létrejöjjön, ahhoz nem elegendő az, hogy csak az egyik fél részéről van valamilyen szándék, amit végig akarnak vinni, mert a diák szempontjából lehet az a helyzet, hogy hát itt engem belekényszerítenek abba a helyzetbe, hogy itt legyek és tanuljak, és ilyen a rendszer, és a tanárnak ezt kell végrehajtania, és ő is valamit, az a szándéka, hogy valami, hát most én így fogom, hogy valami újat mutasson, és a diáknak lehet, hogy éppen abban a percben, azon a helyen, meg nem az a szándéka, hogy ő valami újat halljon, hanem hogy csak úgy békén hagyják, vagy csak, hogy úgy el legyen a gondolataival. És akkor ilyenkor a közös valóság ilyenkor...
Zavartámad, ugye? Zavartámad.
Így van, mert valahogy nem kölcsönös.
Nem bizony, és ezt ugye az elvárások diszkrepanciájának lehetne nevezni, eltérőek az elvárások. Ez a gyerek még konstruktív, az a fiatalember, aki például csak hogy havaira gondol, és nem zavarja az órát. De valaki közben csattogtatja az órá, a tollát, elkezd üzemelni, megjelenek a rossz gyerekek ezen a szinten, és a tanár meg elkezd ilyen szempontból háborodni, és megzavarodik tulajdonképpen az egész tanítási folyamat, mert szembefordulnak a diákok a tanárral. Ugye a másik oldalon az alapképlet, ugye a kölcsönös elvárásról szól. Kölcsönös elvárás azt jelenti, hogy a diák azért megy a suliba, illúzió az én részemről, de mondjuk azért megy az iskolába, hogy tanuljon, hogy többre vigye. A tanár meg azért megy be az órára, hogy ebben az egészben partner legyen, segítsen tudást felfedezni. Nem is biztos, hogy tudást átadni, már ott se szeretném, ha tartanánk, csak hogy szülessen valami előre menetel abban a tárgyban, amiért bement, ugye?
Igen.
Akkor ez a jó. Ez a helyette valami más van. A valóság helyett van valami más. Elvárások zavara van, félreértések és egymás megvezetése.
Így van.
Akkor fontos a valóság olyan szempontból. Ha legalábbis a valóság, ha valóságos tanítás van, akkor a teljesítmény jobb. Ugye? Akkor valószínű ebben az értelemben az, aki részt vesz egy jó magyar órán, az tulajdonképpen ebben az értelemben, azon az órán sok érdekes és izgalmas dolgot tanul. Vagy legalábbis kap ahhoz támpontot, hogy a kiegészítő részt otthon megtanulja, vagy kap egy sorvezetést, vagy egy szempontot, ami a tanulását ilyen szempontból orientálja, hogy majd otthon, amikor vagy később ezt az oldó felépítse, tovább vigye. Megértse a romantikus irodalmat, vagy mit tudom én, csak hasabra mondtam, ütöttem.
Igen, igen. Én most valahogy ezt a fogalmat tartanám valahogy fontosnak hangsúlyozni, ez a közös valóság, hogy ugyanez picit mást is jelent ez a fogalom, mert ugye ez egy nyelvészeti fogalom, amikor arról beszélünk, hogy a beszélő felek közös valóságban vannak,
így van.
Akkor arra utalunk, hogy van valami olyan helyzet, vagy olyan világ, olyan keret, amit mindketten ismernek, ez a közös valóság, és ez a közös valóság teszi lehetővé, hogy a két ember kapcsolódni tudjon egymáshoz. Most, ahogy én értem a közös valóságot, az, hogy a mi értelmezésünkben, vagy az én értelmezésemben most a közös valóság az, hogy van összehangoltság a felek között, és például egy iskolai helyzetben, ahol nyelvészeti értelemben megvan a közös valóság, mert egy helyzetben vagyunk, de ahogy most én értem, úgy még sincs meg, mert mondjuk nincs meg az egymásra hangoltság, nincs meg a közös szándék, hanem amit mondtál, hogy a szándékok zavara áll elő ebben a helyzetben.
Így van.
És ezért gondolom fontosnak ezt a fogalmat most picit ebben a más értelemben használni, hogy a közös valóság az jelentse azt, hogy valamiféle közös szándék van, vagy közös...
Közös jó jön létre, valami közös jó, igen. Közös alkotás, közös termék, ugye, így is lehetne mondani.
Igen. Így van, van benne valami együttműködés. Igen.
Igen, csak ugye, ha nem ilyen a világ, és a világ természetesen nem ilyen, amiről beszélünk, nagyon kevés ilyen közös termék van, vagy közös, hogy is mondjam, valóság van, ugye te is azt mondod, hanem helyette vannak ilyen félvalóságok, ilyen mindenfajta változatok, ennek az egész történetben kiterjeszt valóság, virtuális valóság, sokfajta valóság elem van ebben az egész történetben, ma még tulajdonképpen zavart idéz elő, ugye? Jól mondom?
Így van.
Ezért nagyon fontos, amiről kezdtünk, hogy nagyon jól kell tudni olvasni, és kell tudni érteni. Ugye azt mondom, hogyha például azt mondom, hogy most te nekem mesélsz. Magyarul azt mondom, hogy észrevettem, hogy te most havain jársz. Akkor tulajdonképpen ezzel nem zavarom meg a dolgot, sőt, segítek abban, hogy visszataláljunk a közös valóságba. Így van? Uh-huh. Azt mondom, hogy most órán én most beszélek Babicsról, te pedig havain jársz. Ugye, mesélj már, hogy hol van ez a havai, és egyáltalán hogyan tudunk visszatalálni Babicshoz. Ez egy jó megközelítés?
Ez szerintem igen, egy nem rossz megközelítés.
Mert visszahívod ugye a közös valóságba. Amiből mi a következtetése a diáknak, hogy valamit nem jól leplezett, és talán másként kéne csinálja, mert őt nem érdekli Babics, ugye? Induljunk ezen. És akkor megjelenik egy olyan fajta mentális küzdelem a tanítás címén, ami a valóság és a valóságnak a látszata körül zajlik, ugye? Jó mondom?
Igen, igen. Igen, így van. És ha még itt hozzátettek még egy dolgot ehhez,
igen?
Hogy mikor fontos még ugye a valósága, hogy tisztában legyünk. Például az, hogy ha mondjuk azt veszük, hogy mondjuk
igen?
Tudom, volt erről egy ilyen teóriám, amit így írásban magamnak megfogalmaztam, hogy vannak ugye az életben, én így hívtam, különböző kompetencia területek. Ugye ez azt jelenti, hogy mindenkinek megvan a maga foglalkozása. Ő tanít, vagy ő a, nem tudom, a városházán bonyolítja a beszerzéseket, a harmadik meg fodrász, és az emberek...
Ezt nevezünk szerepeknek, társadalmi szerepek, ugye? Ezt mondod,
szerepek, igen, de én most ezt úgy nevezném, hogy kompetencia területek.
Így is lehet fogalmazni, ilyen
se. És hogy az életben ahhoz, hogy a társadalom jól tudjon működni, ahhoz valamilyen módon szükséges, hogy ezek a kompetencia területek így kommunikáljanak egymással.
Ezek vagy... valóságosak legyenek, magyarul úgy működjenek, ahogy a szerepük szerint szükséges, és mit mondtad?
Hogy... És hogy kommunikálnak egymással, legyen átfedés. Mert hogy, ugye, és hogy miért fontos ez, mert a mai modern társadalomban egy ember, tehát nyilván nem érthet mindenhez, ezért minden egyes úgynevezett kompetenciának megvannak a maga szakértői, és azért fontos, hogy ha a társadalom szövetét tekintjük így egyben, akkor, ha a kompetencia területek képviselői interakcióban vannak egymással, akkor ez segít ahhoz, hogy megfelelően funkcionáljon a társadalom. Viszont itt jön a torzítás lehetősége, hogyha a kompetencia területek között zavar támad, tehát például...
Hogyan támad zavar? A kommunikáció során támad zavar, ugye?
Így van.
Tehát mást akar cserélni az egyik, meg a másik a kommunikáció cserél, most leegyszerűsítem az egész dolgot, ugye?
Így van, most így van, a kommunikációban nyilvánul meg, és akkor most picit megint visszatérünk ahhoz, amit már említettünk. Mondjuk azt, hogy van egy nem tudom, most tényleg tekintsünk el a magyar közélettől, bármilyen úgy általánosságban mondjuk van egy önkormányzat, azt mondják, hogy mi beszereztünk egy, nem tudom, beszereztünk 5 darab új buszt, és akkor ezt kommunikálják az emberek felé, hogy beszereztek új buszt, és stb. És ugye az emberek, akiknek mindenkinek megvan a maga kompetencia területe, ők nem tudják teljes mértékben ellenőrizni, hogy tényleg beszerezték-e, tényleg mindegyik új-e, megfelel-e a kritériumoknak, ők csak azokra az információkra hagyatkozhatnak, amit kommunikálnak felé.
Beszéljünk mellé még egy kicsit. Ugye akkor az önkormányzat tudja, hogy az embereknek szüksége lenne buszra, vagy ennek az egész környezetnek a buszra, és ő az ő elvárásának akar megfelelni, és azt mondja, hogy szereztem 5 buszt, hogy értékeljél engem, hogy én milyen jó partnered vagyok, ugye? Van egy ilyen része is, ugye? Ez is a valósághoz tartozik, ugye?
Így van. Tehát az önkormányzat azt kommunikál, hogy mi együttműködünk, van együttműködés, azt mutatja. Igen. De a valóságban lehet, hogy az van, hogy mondjuk ezek nem új buszok, ez csak megtévesztés, mondjuk azt, hogy lefestették őket. És
meg valamilyen ismerősömnek éppen volt fölösleges 5 busza, és hogy legyen neki pénze, ezért cserébe ugye felajánlottam, hogy mi megveszük tőle ez a önkormányzatként a buszt, és neked meg lesz pénzed, ugye erre gondolsz?
Így van, így van. Tehát akkor itt most jött ez az interferencia, vagy zavar, hogy a különböző kompetencia területek képviselői közt volt egy kommunikáció, de az egyik félről volt egy szándékos félrevezetés, vagy szándékos megtévesztés, és innentől kezdve a teljes folyamat megzavarodott.
Szándékos?
És...
Lehet, hogy csak egy jó megoldás volt, mert azt mondta, hogy van az én ismerősömnek 5 busza, ő neki kellene pénz, kellene egy 5 busz, hát miért ne jó megoldás, hogyha az ő buszát vesszük meg?
Hát ugye ez, és akkor ez már messzire visz ez a kérdés, mert akkor azt mondjuk, hogy az önkormányzat feladata az a közjó támogatása, és ha azt mondjuk, hogy hát az ismerősömnek jó, akkor a köznek viszont az nem jó. Tehát ilyenkor mindig a nagyobb csoport érdekét kell előre helyezni. We go together, better than birds of a feather, you and me. We change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you're around me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious, I'm a sucker for you. You say the word and I'll go anywhere, blind me. I'm a sucker for you, yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all of the subliminal things no one knows about you, about you. And you're making a typical me break my typical rules. It's true, I'm a sucker for you. Don't complicate it.
Cause I know you and you know everything about me. I can't remember, yeah. All of the nights I don't remember when you're around me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, you're getting numb. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you.
A Kapos Ifjúságsegítő magazinban Kazinczy Bálinttal a valóságról és annak a látszatáról kezdtünk el beszélgetni, és nagy zavar van egy kicsit szerintem a valóság világában, mert nagyon sok megtévesztő lehetőség van benne. Azt keresünk tulajdonképpen az a valóság, amit mi körülött, amit keresünk, amelyben vagyunk, az sokszor átszínezi. Átszínezi, nem tudok jobb szót mondani, átszínezi annak a látszata, a környezete. Sok esetben valószínűleg hiányzik ezekben a történetekben a cselekvés, a konkrét érdek, egy konkrét cél, ugye a tiszta kommunikáció, rengeteg dolog hiányzik ilyen szempontból, de kellene tudnunk, hogy hol van a valóság. A valóság és hol van annak a határa. Minden ember, aki tisztában van, hogy hol van a határa, az bizonyos szempontból hatásosabban tud működni. Ezt itt is tartottuk, mert ez is kiderült, ugye?
Igen.
Minden történetnek a fontos része, hogy mennyire tudunk olvasni, mennyire tudjuk kiolvasni a környezetükben lévő jelekből, hogy az a valóságos, vagy a megtévesztésről szól. És itt a legvégén egy nagyon érdekes, egyáltalán közéletet is nagyon sokféle módon súroló példát hoztál ebbe az értelembe, hogy hol jelenik tulajdonképpen ilyen szempontból a világ megtéveszthetősége és valósága. Az egyik oldalon a valóság, a másik oldalon pedig megtévesztés, ugye ebben az értelemben. És ugye az a fontos, hogy szét tudjuk a dolgokat igazából választani. Ez érzékszervekre van szükség, ugye? Jó látásra, jó szemre, jó kommunikációs képességre, itt tartunk most.
Igen. Igen, és most ehhez eszembe jutott egy történet.
Igen.
Ez ugye úgy tudom, hogy amikor az első filmet behozták a mozikba,
igen,
akkor volt egy film, ami valami, azt hiszem, hogy valami ilyesmi kép volt benne, hogy egy vonat így közeledik, és akkor ez látszódott a vásznon, és akkor a nézők, akik bent voltak, akik még soha életükben nem láttak filmet, leültek, és hogy jött velük szembe a vonat, azt hitték, hogy tényleg el fogja ütni őket, és akkor felálltak. Valami ilyesmi.
Igen, elkezdtek menekülni. De voltak korábban más médiumokban is, például volt egy rádióműsor, ami valóságos, ugye, jól tudom, megszállták a földet, igen, idegenek, igen, és igen, ugye ennek a címét játszott, és az emberek elhitték,
igen,
ugye?
Igen, igen, igen. És ez is valahogy kapcsolódik a témánkhoz.
Nem is, kicsit.
Hogy az emberek valóságnak élték meg azt, hogy a mozivászton, hogy ott hogy jön egy vonat, vagy azt, hogy idegenek lephetik el a földet, és veszélyben vannak. És itt mondjuk az volt a fontos elem szerintem ebből, hogy ezeknek az embereknek még teljesen ismeretlen jelenség volt, amit láttak, teljesen újszerű dolgot tapasztaltak, amit úgy értelmeztek, az addigi valóság ismeretükből értelmeztek. Mert a mai ember már a mai valóság ismeretéből értelmezi, és ha beülünk egy moziba, mi nem fogunk felpattani. És
van egy kis rutinunk ebben az értelemben. Kettő, mert ugye ügyesebben csinálják most már a média, a különböző filmkészítők is. Arra emlékszem, még a korai filmben úgy csinálták ezt a dolgot, hogy tükörrel, ezt nem tudom, hogy tudod-e, tükört raktak a sínek mellé, és a tükör kamerázták. És ahogy a tükörbe lehetett látni, hogy közelik a vonat, akkor ugye nem a kamerának mentek neki, hanem a tükörnek, körülbelül ennyi ennek az egész története. Azért, de annál sokkal izgalmasabb és módszer szempontjából sokkal differenciáltabb eszközökkel rendelkezik ma már az összes ilyenfajta filmkészítő, illúziótermelő, manipulatív eszközrendszer, ami feltétlenül nem gonosz, csak azt mondom, hogy a valóságot megmásolja, tükrözi, igen, megújítja, kétszer csinálja, így van?
Igen, így van.
A valóság megkettőzésének egyébként bizonyos szempontból művészi értékei vannak. Ugye sok esetben arról beszéltél ebben a legelején a állatfarmról, ugye, hogy az tulajdonképpen az is az irodalom, hogy a művészet része, amelyik a valóságból kilép, vagy tudszik a valóságot megkettőzi egy ilyen virtuális valóságban, vagy egy ilyen fajta absztrakcióba, mert üzenni akar a világnak, ugye?
Így van. És
de ez egy rendjén való valóság, ugye? De te, amiről beszéltél a vonat címén, ez egy megtévesztés, ugye? Tehát sok igen. esetben a világban ugye a valóság és annak égimása azért izgalmas, mert becsaphatóak vagyunk, ugye?
Így van, és most, ha már így behoztad ugye a művészet kérdését, akkor ugye azt is felvethetjük, hogy például mondjuk egy olyan festmény, ami mondjuk megörökít egy létező szemét, és kvázi portré, ami portré a másik emberről, az reprodukálja, úgymond, igyekszik reprodukálni a valóságot, és hogy akkor...
Azt az embert, ugye?
Azt az embert, és ezáltal reprodukálni a valóságot végül is, hiszen egy létező emberről, egy létező entitásról beszélünk, de akkor miért érdekes mégis az a festmény? Mi az, amiért látni akarjuk, meg akarjuk tekinteni a festményt is, hogyha elméletileg ugyanaz van rajta, amit a valóságban látunk? Tehát akkor a festmény az egy másfajta valóság, vagy érdekes. A művészi alkotás?
Te az esztétikum fogalmát kezded most feszegetni ebbe az egész történetbe, ugye, ami arról is szól tulajdonképpen, amikor egy alkotást látunk, és az legyen festmény, de fotó is lehet az, azon az arcon, amit látunk, és most már a fotótisztaságú festményekre is van lehetőség, de nem biztos, hogy a festők fotótisztasággal festenek, hanem belevisznek egy csomó dolgot, egy viszonyt, azt a viszonyt, amiről te beszéltél az órán, a tanórán, hogy valóságos legyen a viszony a diák és a pedagógus között. Itt valóságos viszony az alkotó és az alkotás között, tehát akit lefestett ebben az értelemben, és visszaad nekünk egy üzenetet, ami egy büszke embert mutat, egy keserű embert, egy történetet, és egy lehetőséget arra, hogy tulajdonképpen ennek a címén keressünk magunkban kapcsolatot ezzel az alkotással, vagy azzal a világgal, amit az az egész alkotás kerít. Most nem nagyon ügyefogyott esztétikai levezetés volt ez a maga módján, de ez is a valóságot keresi, de úgy, hogy nem próbálja a valóságot megkettőzni, hanem felmutat valamit, ami nyilvánvalóan egy régi embernek a régi fényképe, és keresjük abban a dolgot, hogy mi is szeretnénk büszkék lenni, vagy mi is szeretnénk sikeresek lenni, vagy hogy rajta van az arcán tulajdonképpen a története, hogy ő mennyi minden megpróbáltatáson volt keresztül, és így néz ki. Szóval egy csomó dolgot lehetőségként teremt egy ilyen kép arra, hogy hozzárendeljünk a ismereteket, valóságos ismereteket. Így van. De azt is megteremtheti tulajdonképpen, akik nem tudjuk jól olvasni, hogy mi ez a büszke, mi ez a nagyképű figura, rengeteg dolgot gondolunk. Tehát amiről az előbb mondtál, hogy igen, tanulás vagy felkészülés kérdése, hogy rutinunk van, hogy hogyan szoktak bennünket megvezetni, és ebben a dologban tisztában látunk. Ki tudjuk olvasni, hogy ennek az üzenete miről szól. Ad nekünk valamit, vagy be akar bennünket csapni. A jó alkotás az adni akar nekünk, és nem szeretne helyettünk dönteni, hanem megteremti nekünk a lehetőséget, hogy létrejön az a kapcsolat, amiről beszélsz az órán, a diák és a tanár között, hogy létrejön a kapcsolat az alkotás és az alkotással együtt megjelenő üzenet, vagy message, vagy esztétikum révén bennünk, ugye?
Igen.
Nem tudom, hogy jó, ugye?
Így érthető, igen.
Igen, de ha megfordítjuk az egész történetet, azt mondod, tulajdonképpen sok esetben vannak olyan mozik meg történetek, amikor bennünket megvezetnek, ugye?
Igen.
Sőt, különböző iparág van most már a megtévesztés iparága, ugye? Ami az vendégül jött egy csomó új típusú valóság, ugye? Mert ezért mi a társadalmi valóságról beszéltünk, ami mindenkit érint, de megjelent egy új típusú valóság, a virtuális valóság, a kiterjesztett valóság, ami tulajdonképpen eszközök címén egy csomó lehetőséget kínál arra, hogy a valóságot mutassuk, vagy annak a mását. És megjelent a virtuális valóság, és teljes most az a példa is arról szólt, amit te mondtál a vonattal szemben is, hogy bizonyos szempontból megzavarhatóak vagyunk, és befolyásolhatók vagyunk.
És irányítható a figyelmünk.
Bizony.
És különösképpen szerintem itt újabb példát hozhatunk, például a bűvésztrükkökre, ha
gondolunk. Bűvésztrükkök, mondjuk.
A bűvésztrükkök szerintem részben arra is épülnek, hogy az ember figyelmét elterelik, vagy az ember, ugye miről szól egy bűvésztrükk, hogy az ember vár valami impulzust, bemegyünk, mutassanak nekünk valami újat, és valójában, amikor a bűvész újabb és újabb trükköket mond, azzal picit mindig újabb helyzetbe hozza, újabb helyzetet teremt elő a színpadon. És a befogadó meg ilyenkor ugye várja, hogy vezessék, hogy valaki megmutassa neki az új helyzetet.
Azt mondod?
És ugye ez lenne a bűvész.
Hát én nem tudom. És pont fordítva gondolom, de majd mondjad.
hogy például, ha veszünk egy ilyen egyszerű, ezt elmagyarázni ugye nem fogom tudni, de hogy van az a trükk, amikor valaki egy érmét eltüntet két kezében, és akkor itt most lelövöm a poént, hogy ugye akkor ilyenkor az a lényeg, hogy így össze-vissza mozgatja a kezét, és közben tesz egy mozdulatot, amikor így az inge zsebe fölött is elhúzza az egyik kezét.
És belecsúsztatja az
érmét. Mm-hmm. Így van. És ez pontosan arról, hogy egyébként mindkét kezét mozgatja, és a befogadó, aki először van ebben a helyzetben, hogy most ilyen érmét eltüntetnek, meg, tehát hogy először látja ezt a jelenséget, az ő figyelmét lehet irányítani. És mivel a két kézt látja mozogni, nem fog arra figyelni, hogy az egyik kéz a zseb fölött megy el, és más csinál. Tehát itt ugye megint a megtévesztésről beszélhetünk.
Ez a megtévesztésről szól,
és csak a figyelemirányítás.
Figyelemirányításról szól, és másikról egyébként a közönség szempontjában meg a gyanakvásról. Aki elmegy egy cirkusz vagy ilyen bűvészekre, pontosan tudja azt, hogy valami csalás fog, vagy valami trükk fog történni, és igyekszik észrevenni, és az az ügyes bűvész, aki tulajdonképpen bármennyire figyelnek is, tudja, képes megzavarni, ahogy tetszik becsapni a néző közönséget, és mit tudom egy nőt eltüntetni a vizes medencében, meg mindenféle változatokba. Igen, mert hogy ez a dolognak a lényege ilyen szempontból, hogy hogyan lehet a valóságot ilyen szempontból megzavarni. És ugye mi folyamatosan gyanakszunk, tehát aki egy bűvészkő trükköt akar megnézni, akkor a taps nem arról szól sok esetben tulajdonképpen, hogy ügyesen csináltam, hogy nem sikerült, hogy nem tudtam lebuktatni, nem vettem észre, bármennyire, ugye elismerem, hogy nagyon-nagyon ügyes volt. Jó, be tudott engem csapni. Igen. Igen. De az egész mégis arról szól, hogy mi a valóságon kívüli térre játszunk a valósággal a bűvészet, a valósággal a játszódás, ugye gyakorlatilag ezt jelenti, de tiszta a viszonyok között, ugye, mert mindenki pontosan tudja, hogy miről van szó. Meg akarlak téged téveszteni, figyelj, amennyire akarsz, ne a kezemet, ne azt figyeld, amit mondok, csak a kezemet figyeld, mondta annak idején a Rodolfo példa. Rodolfo, és mégis be tudott csapni egy csomó embert. De ez ettől valóságos volt, ugye? Ebben nem volt semmi. Igen. Mindenki tudatosan vett benne részt.
Igen.
Ugye, ha kezdjük a valóságot, és azt mondjuk, a valóság akkor érdekes ilyen szempontból, ha tudjuk róla, hogy abba vagyunk. És sok esetben az a baj, hogy a megtévesztések csomó története, amikor nem tudatosak. Nem vagyunk, nem tudunk róla, és becsapnak bennünket, igen?
Igen.
Van
igen.
Egy olyan része, amikor mi sem vagyunk igazából up-to-date, hogy fogalmazom. Ugye az érzékszerveink nem jól működnek. Ugye vannak ilyenfajta mentális zavarok, vagy önmagában a kábítószer is, ugye más valóságot teremt számunkra. Valahogy tulajdonképpen másként olvassuk a dolgokat, ugye?
Így van, így van. Vagy hát akár a kábítószer, akár ugye az alkoholos befolyásoltság.
A tudatunk módosul, és a tudatos mechanizmusok ebben az értelemben átrendeződnek, ugye? Másként azonosítjuk ugyanazt a dolgot, amit te látsz. Én másnak látom. Például, ha ilyen szempontból valamilyen fajta zavarba vagyok, ugye, az lehet, hogy okozza a zavart, például maga egy anyag is, vagy más neurotikus nyomások, ugye, ez is előfordulhat.
Így van. De most azon gondolkodtam, hogyha nagyon próbálnánk leegyszerűsíteni ezt a kérdést, hogy mi a, mondhatjuk-e például, hogy az egyszerűen és tényleg tényszerűen kijelenthető, hogy például, ahogy most itt ülünk, ez a fal kék. Például.
Mondhatjuk,
hogy ez a valóság. Ezen nincs mit szépíteni, ezen nincs mit vitatkozni, de...
Ez egy objektív dolog.
Ez egy objektív dolog. Ezt mondhatjuk, hogy ez a valóság? Vagy lehet, hogy ezen is lehet vitatkozni, mert valakinek ez, nem tudom, ez tengerkék, valakinek meg...
Meg
égszínkék.
Égszínkék, így van. Igen, de mindegyik kék. Tehát azt mondom, hogy ha önmagában a kék családjába tartozó, a kék fal családjába, mind a kettő belül van a valóságom. Csak nem annyira differenciált. És lehet, hogy abban majd vitatkoznánk, hogy mennyire kék, vagy mennyire szürke, mennyi van benne ebben a dolog változás, de ilyen szempontban semmit baj. Ez valóság. Ez tud annak lenni, hogyha ebben az értelemben valamit megállapítunk. A konkrétumok azok szoktak valóságok lenni, valóságosak. A konkrétummal való bánás története szokott lenni igen szempontból, talán a valóság megfosztása, vagy a valóság átszervezése, vagy átalakítása. Tehát a valóság átalakításának folyamata sokszor manipulatív. A mások rovására szokott történni. És azért rettenetesen fontos, hogy az ember valóságot érzékelje, és érzékelje azt, hogy becsapják.
Igen, és itt ugye szintén bekapcsolódik ugye a percepciónak a kérdés az érzékelés. Most van egy, ez jutott eszembe, talán szintén szemléletes példa, hogy ugye az RTL klubnak van most ilyen kampány, reklámkampánya, most ugye új híroldalukat reklámozzák, és akkor az egyik plakát az például így néz ki, hogy a plakáton van egy jacht, és akkor három mondat van rajta, hogy valakinek a korrupciót jelenti, valakinek a adriai nyaralást, de ez tényszerűen egy jacht. És hogy akkor ebből most akkor mi a valóság? Ugye ez is egy érdekes, hogy itt ugye ez a kampány arra helyezi a hangsúlyt, hogy hogyan észleljük a dolgokat, és hogy milyen gondolatokat mozgat meg, és ha látunk egy ilyen hajót, akkor amit objektíven megállapíthatunk róla, az, hogy ez egy jacht. És kész.
Jacht. Igen.
Hogyha ideig le... És ez a valóság. Mm-hmm. És minden, ami e fölött van, hogy ez korrupció, hogy ez jó emlékek az Adrián, kinek mi, ez az, amit már mi teszünk hozzá.
Így van. Nagyon fontos, ugye igazad van, és a tényt, vagy a valóság, a tényt és a valóságot ilyen szempontból nagyon szó megzavarja az úgynevezett hozzárendelés, vagy attribúció jelensége. Látunk valamit, és hozzárendeljük, ami nincs ott, azt feltételezzük, azt gondoljuk. Nagyon sok ilyen történet van, és ez nem feltétlen hazugságról szól, hanem talán az emberi működés sajátosságáról, hogy nem minden szempont, mert nem minden pontos, nem mindent olvasunk jól, és nem mindent reagálunk megfelelően. Mondjuk egy konkrét példát, szoktam is mondani, órán például valaki mond valamit az iskolai órán, és az egész osztály harsogva röhög. Ezt el tudjuk képni, ez egy életszerű dolog. Nem tudom, voltál te már így, mondtál valamit, igen. Az osztály nevetett.
Igen.
Itt nagyon nem mindegy, hogy mire gondolunk. Ha azt mondjuk, hogy mekkora szerencsétlenség, amit mondtunk, hogy micsoda szégyen, és mennyire leégettük saját magunkat, akkor valószínű a szemünk a árbosznál, a vízvonalnál feljebb nem fog emelkedni, talán el is írjuk magunkat, de biztos, hogy nem akarunk megszólalni a elkövetkező időben, biztos így van. De ha arra gondolunk, hogy milyen humorosak vagyunk, mi vagyunk a humorzsák, mennyire vidám dolgot tudunk mondani, az egész osztály harsogva röhög, és percenként tulajdonképpen föl fogunk pattani, és mondunk egy-egy marhaságot, ugye? Uh-huh. Mert azt gondoljuk, hogy úgy gondolkodnak rólunk, ugye?
Igen, igen, így van, így van.
Na most akkor melyik a valóság, kérdezem én?
És akkor ebben a helyzetben, amit most mondtál, ott van talán valamiféle ellenőrzési lehetőség. Én azt gondolom, nem gondolom jól, hogy például megkérdezzük a többieket, hogy most miért nevettetek? Rajtam nevettetek? Vagy azért nevettetek, mert úgy gondoltátok, hogy én most direkt az óra kedvéért egy poént mondtam, és akkor együtt nevettünk. Hogy gondoltak? És hogyha kapunk egy visszacsatolást, hogy mi volt a másik fejében, akkor azáltal picit le tudjuk ellenőrizni, hogy vajon a mi szándékunk, hogyha mondjuk egy ilyet szórakoztatás céljából mondtunk, akkor az a szándékunk szerint történt-e, vagy nem. Mm-hmm. És ha igen, az ellenőrzés után bebizonyosodott, akkor végül is az ilyen módon újra az egy közös valóság akkor.
Nem tudom, érdekes, amit mondasz, egyébként két dolog van. Először is azt adja vissza, hogy mi sosem vagyunk eléggé biztosak. A bizonytalanság az örök ajándék. Kettő, a reakciónk jelentős részét utólag értelmezzük. Az azt jelenti, hogy utólag fogjuk mondani, hogy most nem sokára megint humort fogunk mondani. Tehát kiszervezetten koncepciót csinálunk a sikereinkből. Mondom, a harmadik, ami eszembe jutott erre kapcsolatosan, hogy ezt a dolgot csak akkor lehet megtudni, ha belegondolunk, hogy mi volt korábban, hasonló megnyilvánulásainkban, vagy megvárjuk az óra végét, és kapunk valamifajta visszajelzést, valaki visszamondja a szünetbe is, a jó poént ismerve, uh-huh. És hogy harsogva nevet, vagy éppen csúfolkozni fog. És akkor a magunk számára el fog dőlni ez a bizonytalanság, és talán a koncepció is átalakul tulajdonképpen szégyenni, és elbújunk. Vagy pedig tulajdonképpen keresünk a gondolatainkba újabb humort, hogy a következő órán mit mondjunk majd a többieknek, hogy ennek a szerepnek meg tudjunk felelni.
Uh-huh. Igen, de tulajdonképpen amit mondasz, abban a kétféle visszacsatolás vagy ellenőrzési lehetőség is benne van. Az egyik, hogy figyeljük a tendenciát, hogy az eddigiek mit igazoltak vissza, hogy, uh-huh. És figyeljük az utóhatást, uh-huh. hogy fog visszaköszönni, mi az, amit visszamondanak. Tehát akkor a valóságnak ilyen módon most említettél, vagy említettünk két hát ellenőrzési lehetőségét is.
Igen, de mennyire fontos, hogy tudjunk figyelni, ugye? És mennyire fontos, hogy ilyen szempontból jól tudjunk tájékozódni. Ugye az a fontos, hogy az, amit most megállapítunk abban az osztályban, az megfeleljen a ténynek, ugye a tényszerű valóságnak, ugye, ami úgy van. És sok fiatalember tulajdonképpen félre szokta érteni. Azt hiszi, hogy milyen humoros, az közben pedig nem az. Tehát tulajdonképpen ettől a még bonyolultabbak a dolgok, mint amelyre látszik ebben a történetben, és tulajdonképpen ez is mutatja, hogy mekkora jelentősége vannak, hogy mennyire jól tudunk tájékozódni, mennyire fontos, hogy tisztában vagyunk a helyzetünkkel, hogy valóságos, amit csinálunk, vagy tulajdonképpen nevetséges, amit csinálunk, ugye egy adott helyzetben.
Így van. Így van, és ez, igen. Tehát azért is van nagy jelentősége, mert ha például az az ember azt gondolja, hogy humorból nevettek rajta, igen, akkor ez biztatásnak tudja értelmezni. Így szívesen van. Csinálom, megyek tovább, jól érzem magam a bőrömben, mm-hmm, folytatom ezt, amit csináltam.
Milyen jó fej vagyok. Milyen.
Igen, igen. De hogyha ő ezt mondjuk megtudja, hogy kinevették, mm-hmm, és ő ebben a helyzetben... nem is tudom.
Frusztrált.
Frusztrált, igen, igen. Akkor az meg úgy lesz hatása, hogy visszahúzódik, nem fog interakcióba lépni többiekkel. Tehát ennek olyan módon nagyon nagy jelentősége van, hogy ugye a cselekedeteinkre kihat, uh-huh, hogy ugyan, hogy mennyire vagyunk összhangban a valósággal.
Uh-huh. Hát ezért nagyon mindegy, hogy most nem fejeztük ezt a beszélgetést, ugye, de nagyjából csak az időnk fogyott el. Igen. Én azt gondolom, hogy ebben az egész történetben rengeteg módon érdemes a valóságról beszélni, ráadásul hogy olyan időszakban vagyunk, ahol a valóságot nagyon is sokféle módon kavarják és forgatják az emberek. Jó lenne, ha ki tudnánk nyitni a szemünket, ki tudnánk olvasni, ami velünk történik, és a cselekvéseink tulajdonképpen közel legyenek ahhoz, amit szeretnénk, vagy legalábbis feleljenek meg annak, amit akarunk, ugye? Jó mondom, ezt mondhatjuk, ugye?
Így van.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, remélem, hogy érdekes volt, legalábbis én mondtam, amit gondolok.
Én is köszönöm a lehetőséget, és szerintem most rengeteg kérdést így feldobtunk a levegőbe, meg a hallgatóknak is, és ezért, már ezért is megéri egyébként.
Egy biztos, hogy nem nyilvánvaló semmilyen valóság, és tulajdonképpen ilyen szempontból okosabb, ha keressük a valóságot, és azt a valóságot fogadjuk el, aminek a jeleivel is biztonságosan tudunk mozogni, ugye ezt is mondhatjuk.
Igen. Uh-huh.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, neked Bálint, és köszönöm technikai közreműködését a mai alkalommal Márkus Máténak. Hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabó András hallották, viszont hallásra. The wild cat's got a ramble. The lion's out the cage. My soul is filled with rage. I don't know what you're gonna do, but I gotta move. Moving down the line. Baby, I think it's time. I don't know what you're gonna do, but I gotta move. Gotta move, my soul needs consolation. Gotta move, find a better situation. Gotta move, while the wheel's still turning. Gotta move, while deep inside the fire's burning. I can't turn back now. I don't know what you're gonna do, but I gotta move. The wildcat's on the run till the race is won. I don't know what you're gonna do, but I gotta move.